Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat és Szabó Balást, a Holdalapkezelő vezérigazgató helyettesét. Én Aidenpensz József vagyok, a privátbankár.hu és az m4.hu főmunkatársa. Abból az alkalomból jöttünk össze, hogy Szabó Balázs már második alkalommal elnyerte a privátbankár klasszis alapkezelő díját adón a feltörekvő alapkezelő díját. Milyen érzés ez?
Én is jó napot kívánok, és köszöntöm a nézőket meg a hallgatókat. Hát nagyon jó érzés, hogy másodjára is sikerült ezt a díjat elnyernem, főleg annak függvényében, hogy most lett először 5 éves hozamom, és a Hold After Hours podcastban mi sokszor elmondjuk, hogy minimum az 5 éves hozam számít, vagy csak az 5 éves hozam számít, és akkor most már van 5 éves hozam, az azt jelenti, hogy érdembe lehet értékelni, hogy milyen portfóliókezelő vagyok, és hogy sikerült elnyernem végül is másodjára ezt a díjat.
Akkor lehet ezeket a hozamokat esetleg megnevezni, vagy számszerűsíteni?
Valamivel 11% fölött van a 5 éves évesített hozamom. Ugye ezt annak függvényében kell nézni, hogy amikor elindult az alap, akkor ez a 11% átlagos hozam még egy sokkal alacsonyabb kamat környezetben volt. Ma ugye már egy sokkal magasabb az elvárt hozam, egyébként a idei hozamom magasabb is. Tehát átlagosan ez úgy jön, hogy most magasabb hozamok vannak, régen alacsonyabb hozamok voltak. És az alapomnak az első 2 éve az igencsak kudarcosra sikerült, hogyha valaki megnézi, akkor a Covid-ban például 30-40%-ot is esett az expedíció alap, és akkor innen állt föl, ugye ezt azt lehet nézni, hogy ha valaki 100 forinttal kezdte 5 évvel ezelőtt, akkor most 171 forintja van mindenféle költségek levonása után.
Hozzátehetjük, hogy 5 évvel ezelőtt az alacsony kamat sokszor nulla volt, sőt egyes országokban negatív, de Magyarországon is 2-3% körül. Tehát ez mérten ez valóban jól hangzik. A Covid alatt pedig gyakorlatilag minden befektetés esett, lehetett kevésbé esni, és ez akkor is felül teljesítőnek számított?
Igen, lehetett kevésbé esni, de az én alapom az sokat esett, hogyha igazán őszinték vagyunk. Az én alapom akkor sokat esett, én azt gondoltam már a Covid esésében, hogy érdemes kockázatot vállalni, egyébként később megtérült, de hát először nagy eséssel kellett szembenéznem.
Akkor nézzük utána a felfelé ívelést, akkor hogyan teljesített az alap?
Hát, hogy úgy nézzük, akkor volt 60-70 forint is ebben a mélyrepülésben az alap, hogyha valaki 100 forinttal indult. Tehát akkor 2 év után nyilván egy ilyen befektető, aki ezeken a mélypontokon nézte meg mondjuk 2020 márciusában az alapot, az nem volt elégedett. Viszont utána most ez a 60-70 forint, ez az elmúlt 3 évben ugye 170 forint fölé növekedett. Tehát, hogyha valaki egyébként azt is szoktuk mondani ezeknél az alapoknál, hogy legalább 3-5 évre tartsa bent a pénzét a befektető. Aki ilyen időtávon nézte, ami az ajánlott befektetési időtáv volt, akkor az már elégedett lehetett. Nyilván a mélypontokon egészen más volt a helyzet.
A hozamhoz mindig tartozik egy kockázati tényező is, ez hogyan alakul?
Ez inkább egy közepesen magas vagy magas kockázatú abszolút hozamos alap. Tehát vannak alacsonyabb kockázatú abszolút hozamos alapok, például a Hold alapkezelőben ilyen a Citadel alap vagy a Columbus alap, amik nagyon ismertek a piacon. Az Expedíció az egy másik kategória, az egy kockázatosabb alap. Én azt gondolom, hogy azzal lehet erősen értéket teremteni, hogyha valaki, az adott esetben én, nagyon részletesen elemzek egy részvényt, megértem azoknak a fundamentumait, és azt várom, hogy abban egyébként bátran kockázatot merek vállalni, tehát 3-5-8-10%-os pozíciót is felveszek egy-egy részvényben. És akkor ezekben a top pozícióimtól várom azt, hogy egyébként ez értéket fog teremteni, tehát ezek nagyon meg tudnak lódulni felfelé, akár többszörözhetnek. Igaz, ezt ki kell várni, tehát ez soha nem arról szól, hogy itt néhány hónap alatt én mit csinálok, hiszen amikor egy ilyen befektetést mondjuk COVID mélypontokon vagy 2020 nyarán valamiben befektetek 8%-ot, akkor nem azt várom, hogy az 2-3 hónap alatt ott az a helyzet javul, hanem azt várom, hogy ez hosszú távon olcsó. Hát remélem, hogy a következő egy-néhány évben azért erre mások is ráismernek, és akkor az jól felmegy, és akkor abból lehet sokat keresni. Úgyhogy ez az én befektetési filozófiám. És a részvény, az, hogy milyen részvényarány mellett működik az expedíció alap, az 20-80%, tehát amikor azt gondolom, hogy nagyon sok jó lehetőség van, akkor 80% köré megy föl a részvény aránya az alapban, hogyha azt gondolom, hogy kevesebb jó lehetőség van, akkor nagyon lecsökkenhet akár 20% környékére is.
Ez viszonylag rövid időszakokban is változik ilyen széles skálán. Úgy gondolom, hogy mondjuk egy hatalmas összeomlás után logikus, hogyha nagyon felmegy, vagy egy több éves emelkedő szakasz után logikus, hogyha nagyon alacsony a részvényarány. Az utóbbi 5 évben voltak ilyen szélsőséges szakaszok?
Hát igen, természetesen legszélsőségesebb szakaszok azok a Covid mélypont és a háború kitörése. De egyébként, hogy mondjak egy nem olyan távoli példát, én azt gondolom, hogy tavaly ősszel voltak nagyon jó lehetőségek. A háború okozta kockázatok már oldódtak, azt gondolom az európai gazdaságban is már látszott, hogy nem lesznek akkora problémák, mert az augusztusi gázárcsúcsok már elkezdtek esni, és például nekem tavaly ősszel, tehát 2022 őszén is 80% körül vagy fölött volt a részvényarányom, azt gondoltam, hogy sok jó lehetőség van és érdemes sok kockázatot vállalni. Ehhez képest ma már, nem tudom, eltelt talán kicsivel több, mint fél év azóta, most inkább 40% körül van a részvényarányom, tehát azt gondolom, hogy ma sokkal kevesebb jó lehetőség van, mint mondjuk fél-háromnegyed évvel ezelőtt, úgyhogy én is kevesebb kockázatot vállalok, és most is vannak azt gondolom jó részvények az alapban, amiktől azt várom, hogy termelnek jó hozamot, de hát összességében kisebb kockázatot vállalok.
Lehet egy pár érdekes példát mondani, hogyha nem titok, melyek ezek a jó részvények?
Igen. Én azt gondolom, hogy, és akkor itt kicsit kontextusba helyezem, hogy szerintem a Covid környékén és a Covid előtti években is én nagyon szerettem kockázatot vállalni ciklikus részvényekben. Ugye ezeknek az a sajátossága, hogy ezek nagyon tudnak le meg fölmenni attól függően, hogy a gazdasági helyzet milyen. Tehát egy bankpapír, vagy egy ipari cég, egy logisztikai cég, amikor éppen neki jó időszak van, akkor nagyon felmegy, amikor rossz időszak van, nagyon lemegy, ettől ciklikus, ugye nagyon változik az árfolyam ennek függvényében. Most ezzel ellentétesen látom a helyzetet, azt gondolom, hogy nem a ciklikus papírokban vannak igazán jó lehetőségek, hanem defenzívebb papírokban. Mondjuk mondok egy példát, egy Ír Origin részvény, ami egyébként elsősorban Írországban és az Egyesült Királyságban dolgozik. Ő egy nagykereskedő cég, növényvédőszerekkel kereskednek, abból hozza a profitját, meg műtrágyával, és ez egy defenzív cég, tehát ez alapvetően egy olyan típusú vállalat, aminek a marginja inkább az időjárástól függ, de nem a gazdasági ciklusoktól. Tehát ez egy teljesen másféle kockázatot hordoz, mint nem azon múlik, hogy hány százaléképpen az évi GDP növekedés. És azt gondolom, hogy amikor egy ilyen papír mondjuk forog 7-es P/R mutatón, tehát az ár per profit mutató az 7-es, és ez egy eurós papír, akkor az azt jelenti, hogy ha vele nem történik semmi, akkor letermel mondjuk évi 13% eurós hozamot. És akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hozam, ebben érdemes ülni, elemezzük ezt a céget részleteiben, megnézzük azt, hogy a negyedéves jelentésekkor mit mondanak, és nekem ez az egyik legnagyobb részvényem, hogy csak mondjak egy példát.
Ha jól emlékszem, a magyar részvények átlagos P/R hányadosa is 7-es körül van, vajon vonzó befektetési célpontok?
Nagyon jó ez a felvetés. Szerintem a magyar papírok, hogyha nem nézzük a politikát, akkor nagyon olcsóak. De szerintem a magyar papírok a politikáról szólnak. Politika alatt itt azt értem, hogy mindenki fél attól, hogy a magyar nehéz gazdasági helyzet majd azt okozza, hogy jönnek a különadók. Már jöttek a múltban is, kérdés, hogy mik jönnek a jövőben. Hogy kiemeljek egyet, én Richterrel foglalkoztam a legtöbbet. Én azt gondolom, hogy Richter egy olcsó részvény. És tartottam is belőle például a háború kitörése után, amikor ilyen 6000 körül volt az árfolyam, mert azt gondoltam, hogy még ha jön is a különadó, ez már akkor is olcsó. De amikor már 8000 körül volt, akkor azt gondoltam, hogy bármi jöhet, ősszel már nem tartottam a papírt. Egyébként talán inkább rossz döntés volt, hiszen valamivel ez a papír most felintebb van, talán 8500 körül van az árfolyama. De azt lehet, én azt látom, tehát nyilván az a különadó, ami Richtert érintette, hogy december 23-án éjszaka jött ki, ha nem tévedek. Tehát ez azt mondta, hogy bármi lehet. A MOL profitja az ugye még extrémebb, kötődik a háborús helyzethez, kötődik ahhoz a profitja, hogy mennyit veszel az állam adóként. OTP is ilyen értelemben azért erősen kötődik Magyarországhoz. Mindegyikről, hogyha le kéne elemeznem, azt mondanám, hogy ezek olcsó részvények. Tartok is belőlük, a MOL-t kivéve. Tehát OTP és Telekom is van egyébként a portfóliómban, Richter és MOL pedig nincsen. Mégis itt be kell árazni azt, hogy a magyar helyzet az mit okozhat. És ezt nagyon nehéz megtenni.
Kockázati diszkonttal forognak a magyar részvények.
Igen, csak ezt, ugye, amikor tanulunk vállalatértékelést az egyetemen, akkor erre lehet mondani, hogy egy ilyen kockázati diszkont az 10-20 vagy 40%, de igazából nem tudja senki, hogy ez mennyi, mert nem tudjuk, milyen adó jön, milyen gazdasági környezet, úgyhogy az Ír és Egyesült Királyságbeli agrárcéget ilyen értelemben egy defenzívebb papírnak látom, és ha ott is 7-es P/R-et látok, meg a magyar papírokban is, akkor az egészen más. Azt pedig ugye nem tettem hozzá, hogy nem mindegy, hogy euróban van ez a hozam, vagy forintban, hiszen forintban ugye sokkal jobb az alternatíva, ott, hogyha azt várjuk valakitől, hogy csak 13%-ot termel, akkor inkább kötvénybe teszem a pénzem, mint részvényben. Ugye euróban az alternatíva sokkal alacsonyabb, tehát ugye euróban sokkal értékesebb ugyanaz a hozam, mint forintban.
Gondolom, mint minden más, a legtöbb más befektetésnek ennek az alapnak is a célja, hogy az inflációval felvegye a versenyt. Részvényeken kívül használ még erre valamit, vagy elsősorban a részvények a hozam alapja?
Én azt gondolom, hogy én azon dolgozok, hogy a részvényekkel teremtsek értéket. Ez persze nem azt jelenti, hogy a likviditás az ne lenne kötvényekben. Illetve sokszor van olyan a kötvénypiacon is, amikor érdemes a állampapírozamon felül kockázatot vállalni. Egyébként ilyenek szerintem most vannak olyan bankok, akik kvázi kényszerből szabályozó nyomásra kibocsátanak euróban kötvényeket, és akkor ezek vállalati kötvényként megvásároltak a piacon. Ezeket olykor érdemes venni. De mondok inkább egy egzotikus példát. Van Ukrajnában olyan vállalat, akinek van dollárban kibocsátott kötvénye. Annak a mozgása nyilván inkább egy részvényhez hasonlít, az nem néhány százalékot hoz, hogyha túlél a vállalat, hanem akár többszörözhet is. Tehát van olyan kötvény, ami a névértékéhez képest csak mondjuk 30-50-60 százalékon forog. Nekem ilyen is megtalálta az alapomban. És akkor, ha az adott vállalat a háborúban is el tud evickélni, akkor azzal nagyot lehet nyerni. Nyilván ilyenkor nagyon érdemes a kockázatvállalásra figyelni. Egy ilyen ukrán befektetéshez nem kapcsolok mondjuk, nem tudom, 10%-os pozíciót, az túl nagy kockázatvállalásnak érezném.
Úgy tudom, volt az életedben nemrég egy változás, amikor elemzőből és portfóliókezelőből vezérigazgató helyettessé is előléptél, vagy ezzel is kibővült a tevékenységed. Ezek hogyan egyeztethetők össze? Nem túl nagy a különbség a kétféle tevékenység között?
De, szerintem nagyon nagy a különbség a két tevékenység között, hiszen aki portfóliókezelő, az sokszor egy introvertált ember, aki bejön ide dolgozni, elmélyül az Excel modellekben, döntéseket hoz, és igazából nem kell neki olyan sok emberi kapcsolatot felvennie, meg nem kell olyan sokat emberekkel dolgozni, és lehet nagyon jó portfóliókezelő. Nálunk szerintem több ilyen is van. Én ilyen értelemben sem tartottam ilyen típusú emberek közé. Én mindig nagyon szerettem beszélgetni egyébként az Excel modellekről és a befektetésekről is, talán kicsit túl sokat, mondhatjuk, hogy én vagyok a legextrovertáltabb a portfóliókezelő csapatban. De ez hozta idővel azt is magával, hogy a vállalatnak más területein is elkezdtem szerepet vállalni. Management tag lettem, foglalkoztam a portfóliókezelés mellett sales-szel is. Részt veszek a Hold After Hour podcastban a Balázsi Zsolt kollégámmal, tehát nekem egyre több ilyen feladat jött. És akkor most tavaly év végén lett az a feladatom is, hogy vezérigazgató helyettes lettem a Holdban, és ez azt jelenti, hogy most már néhány területet én vezetek, vagy alám tartozik, ilyenek például a marketing, vagy ilyen a privátbankárok, sales területek. Egyébként egészen más a kettő, mert emberekkel foglalkozni, és emberi problémákat megoldani nap, mint nap, az szerintem egy más típusú készséget igényel, mint a portfóliókezelési döntéseket meghozni. Mind a kettőben vannak stresszes és örömteli pillanatok egyaránt.
Hogyan bírták a befektetők ezeket a hullámvölgyeket és hullámhegyeket az alapéletében, illetve mit üzennél nekik, hogyan tekintsenek erre az alapra?
Amikor elindult az alapom, akkor a mi privát vagyonkezelésünknek az állományából került bele pénz, és az utóbbi években van az, hogy már más partnerekkel, kereskedelmi bankokkal is szerződünk, és kinyitottuk az expedíció alapot. Tehát amikor a hullámvölgyek voltak, akkor még a befektetők egy kis hányadát érintette, és az ő portfóliójukban az expedíció alap egy nagyon kicsi hányadot vett fel, tehát ez azt jelenti, hogy igazából őket akkor még nem érintette érdemben negatívan. Aki viszont beszáll, az most ugyan jó éveket lát, de tudnia kell, hogy ebben az alapban úgy vállal kockázatot, hogy ebben lehetnek esések, és ennek megfelelően ezt azért teszem, hogy egyébként hosszú távon pedig emelkedés legyen. Tehát látni kell, hogyha valaki, mint például én felvállalok, 8%-os részvénypozíciókat egyedi pozíciókban, akkor abban lehetnek esések, úgyhogy ugye ezt vállalni kell a befektetőknek. Az elmúlt 3 év az azért összességében szerencsésen alakult, ez most megmutatta azt, hogy ez egy nagy emelkedést is hozhat magával.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, és akkor elköszönünk a hallgatóktól, nézőktől.
Ha szeretne hasonló tartalmakat látni, kérjük iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornájára.
Ön a Klasszis Podcast Pénz című műsorát hallotta.